Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Folytatódik a Millás reggeli, a pontos idő, most előre készültem és megnéztem, 8 óra 9 perc. A stúdióban Kántor Endre, változatlanul.
És Ács Gábor természetesen, ezen túl pedig azt szeretném mondani, hogy a Messengeren is lehet nekünk üzenni, nem csak SMS-ben, Viberen és WhatsAppon, ahogy tette Csaba hallgató, akinek a következő üzenete van. Csak egy kis rögvalóság, tegnap posztoltam egyet a sajtószabadság korlátozásáról, egy barátom, aki az EU-ban dolgozik, egy amerikai cégnek, azt írta, bár azt írta, hogy jó az írásom, de lájkolni nem meri, mert nem tudja, ki nézi. Bármi előfordulhat, hát itt tartunk. Szép napot, jó munkát. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is, Gábor.
Meg az összes többit is. Hát jó, hallgatók és vitatkoznak az új belga lemezről, most ebben nem megyünk bele, majd
a következő alkalommal.
Máskor, de hát ez még egy korai, vagy korábbi. Akkor a neveken, ebbe sem megyünk.
Vitatkoznak bele. A neveken? Jó, az mindegy.
Igen.
Na, ha nincsen, egyéni, akkor viszont menjünk tovább.
Egyéni szólt problémákba sem fogok belemenni, illetve markáns, túl markáns véleményekről sem kezdünk el most vitatkozni szerintem.
Jó, akkor folytassuk.
Sokkolóak a változások. Minden nap egy új korszak. Küzdeni kell az ügyfelek figyelméért. Mégis kiszámítható projekteket várnak tőled. A te sztorid is epic. Mégsem vagy egyedül. Ne csak sodródj, bonts vitorlát a viharos időkben. Vérteszt fel magad a legjobb eszközökkel, képességekkel és szakértőkkel. Legyél a digitális transformáció korának nyertese. Ebben segít a Millás reggeli Epic Stories rovata.
És ebben segítenek mai vendégeink, illetve szakértőink, Tóth Szabó Linda, a Siva Force HR igazgató, illetve Varga György, senior fejlesztő a Siva Force-nál. Sziasztok, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Ugye beharangoztuk, hogy arról fogunk beszélni, hogy most akkor mi a helyzet, hogy már nem vadásszák-e az IT szakikat. Egy kicsit bővebben, ugye talán úgy lehet összefoglalni, hogy most már talán nem elég, hogyha valaki programozni tud, mert hogy emberileg is illeszkednie kell a vállalati IT-soknak. Nagyon jól van megfogalmazva, mert az IT-t az egy kicsit ilyen távolülő, kockásinges, talán emberileg nem annyira jól alkalmazkodóknak gondolták korábban.
Igen, így ahogy mondod, de most már valóban azt tapasztaljuk, hogy így az IT szakértők iránti kereslet változóban van. Emögött különböző okok húzódhatnak meg. Főként az, hogy így néhány évvel ezelőtt még elég erős IT munkaerőhiány volt tapasztalható, így a cégek lejjebb is adták igazából a lécet, és próbálkoztak mindenféle úton, módon, akár belső tréningekkel, turbófokozatba kapcsolták a mentoringot is, és megpróbáltak akár frissen végzett, különböző bootcamp-eken végzett junior kollégákkal is bővíteni a csapatot, csak hogy legyen elég erős munkaerő, vagy egy csapat, és így próbáltak ütőképes csapatot varázsolni. És ezt a túlfokozott igényt a IT-s kollégek iránt főként ez a munkaerő hiány fűtötte. Akkor is voltak persze medior és senior szakértők is, de nem olyan releváns számban volt ez jellemző az ő jelenlétük. És mostanra egyébként az is megfigyelhető, hogy ezeknek a különböző bootcampeknek, képzéseknek csökkent is a népszerűsége. Ennek,
hát vannak iskolák, ugye, akik be is zártak emiatt. Ugye,
igen, látták. Én is úgy tudom. Uh-huh. Igen. Ez amúgy két fő oka van, amire visszavezethető. Az egyik az, hogy hát így mindenki számára kiderült, hogy azért nem is olyan könnyű megfelelő informatikai és matematikai alapok nélkül 4-8-10 hónap alatt valakiből fejlesztőt varázsolni. Másrészt pedig a felvevő piac is általánosan csökkent, tehát most már sokkal jobban szelektálnak a vállalatok, és sokkal jobban szűrik ki
hát az ez egy
embereket.
Alapszintű tudásra megtanítani valakit. Ugye ez nagyon hasonlított ez a helyzet arra, amikor nem volt elég angoltanár, és akkor mindenkit átkezdtek képezni. Én például, amikor egyetemre jártam, akkor mindig találkoztam egy csapat orosz tanárral, akik így éppen angoltanárokká vedlettek át. Ilyen lényegében bootcamp volt az. Nyelvtanár, most akkor tök mindegy, akkor orosz helyett angolt fog tanítani.
Viszont egy pillanat, hogy tájunk, mert miért csökkent a felvevő piac? Tehát miközben abban nincsen változás, hogy folyamatosan azt halljuk, hogy a technológiai fejlődés az továbbra is robbanásszerű, minden átáll technológiai hátterűre, ebből azt gondolnám, hogy folyamatos kereslet van. Tehát miért csökkent a...
Ez igaz is, folyamatos kereslet
igény,
van.
Szakemberek iránt?
A felvevő piac inkább a junior szakértőkre vonat most ebben a kontextusban, tehát valóban nálunk is folyamatosan, intenzíven, párhuzamosan akár 20-25 pozícióra is van keresés. Inkább azt hangsúlyoznám ki, ahogy a bevezetésben volt, hogy egyre komplexebb szűrők kapcsolnak be, és hiába van szó IT szakemberről, nagyon fontos több kontextusban is a szakmai tudás, de minden mellett az is, hogy hogyan illeszkednek a csapatba, emberileg milyenek, hogyan tudják felvenni a ritmust az adott csapattal. Erről fogunk még itt.
És az IT ezt milyen irányba változtatta?
Hát vagy hogy megjelent az AI, talán az egy fontos dolog.
Akartam mondani.
Itt már pont akartam is ezt mondani, erre hozzáfűzni, amit Linda az előbb említett, hogy azért itt azt is fontos kiemelni, hogy a mesterséges intelligencia, tehát az AI is sokat változhatott az elvárásokon. Itt fontossá vált, hogy a fejlesztők ismerjék, és készségszinten is használják a különböző agentic AI és AI eszközöket. Tehát ez lassan nem is az, hogy előny, hanem inkább ez már elvárás lesz a munkavállalók felé. De nemrégiben érdekességképpen találkoztam egy olyan startupnak az álláshirdetésével, amelynek így a technikai kiválasztásánál le volt írva ott a leírásban, hogy kötelező valamilyen AI eszköz használni a különböző interjúköröknek a szakmai tesztjének a megoldásához. Tehát aki nem használt ilyet, ez is szintén ott feketén-fehéren le volt írva, az gyakorlatilag nem is mehetett tovább a következő körbe.
Ugye ezek az ágensek, ez jó pofa sztori, mert ugye, hogyha van egy szenior fejlesztő, gondolom ezt saját kézből is tudod, akkor olyan, mint hogyha egy csapattal tudnál dolgozni, és lehet, hogy egy kicsit gyorsabban is tud tanulni. Sajnos ezt ki kell mondani, mert ugye rögtön tisztában tud lenni a legújabb fejlesztésekkel, trendekkel, ráadásul két másodperc alatt átlátja azt, hogy mi az, ami megjelent, meghibásodott, javították, patchelték, stb. Tehát, hogy így azért ez egy izgalmas szitu.
Igen, főleg egyébként itt nagyon nagy kihívás a mostani IT kollégáknak az, hogy folyamatosan napra készen tartják a tudásukat. Tehát ez mindennapos, hogy ha már egy-két napot nem nézik az X-et vagy a Twittert, akkor már le vannak maradva.
Aha.
Igen, és amely így szóba került az AI is, másrészt egyébként az sem igaz, hogy már ott tartunk, hogy a juniorokat már is teljes mértékben kiváltották volna ezek az AI platformok. A szenioritás inkább itt a felelősség mértékét, az önállóság szintjét, a bevonódás fokát határozza meg jobban, de megfelelően feldarabolt projektelemek mellett így még továbbra is mindenkinek jut olyan rész, amivel meg tud birkózni és még fejlődni is tud vele. Mi itt a Sivaforce-ban igyekszünk megtartani így ebben a piramisban az egészséges arányt és egyensúlyt, és az utánpótlásra is odafigyelünk, de egyébként az ügyfeleknél is azt tapasztaltuk, nekik is ugye az az érdekük, hogy a projektek gazdaságosan megvalósíthatóak legyenek, és az nekik sem feltétlenül jó út, hogyha mindent kizárólag a fekete öves szeniorokkal, illetve az AI-jal igyekszünk csak megoldani.
Igen, itt egy tipikus hiánygazdaságbeli karrier lehetőség volt, így a kevésbé tapasztalt, motivált, tehetséges fejlesztők számára, hogy különböző IT vállalatokhoz leigazoltak, majd utána ilyen 3-6 hónap múlva, amikor lejárt így a próbaidejük, akkor kibukott, hogy gyakorlatilag az ígért kompetenciával, amik a önéletrajzukban ott volt, azzal nem rendelkeznek, és akkor így továbbálltak. Ez tipikus esete volt annak, hogy maga az önéletrajz az idézőjelben kilóra megvolt, de sok olyan példát láttunk, hogy ezeket a hullámokat meglovagolták, szörföltek, és 3-6 hónap után, amikor ugye kibukott a dolog, akkor az elvárató tudás megszerzés nélkül gyakorlatilag szeniorrá így mentek tovább az egyes karrier lépcsőkön.
Jó, de hát végül is lett volna, hogy ügyesek, nem? Tehát, hogy az ő szempontjukat nézve halmozta az állásokat, meg voltak ugye a megfelelő pozíciók beírva, és egyébként tanult közben.
Az ő szempontjukból ügyesek, csak tényleg nem biztos, hogy teljes mértékben ott tartanak, ahogy mondjuk
stimmel.
Ez így szerepel.
Igen, hát igen. Régen is volt egy kicsi ilyen kitupírozás az önéletre, azokat már nem lehetett leellenőrizni, hogy tényleg valós-e a dolog. Most az hamarabb kibukik, viszont ugye nyilván a cégnek nem olyan jó. És akkor mi történik ilyenkor?
Egy hallgatói kérdés, hadd vigyeztek csak ide, hogy amikor voltak nagy leépítések, hogy az is mutatta, hogy kevesebb szakemberre van igény. Microsoftot, Googlet említi a hallgató, hogy ez is emiatt volt? Tehát ott a kereslet csökkent, és annak a visszaesése, majd a cégnek a szolgáltatásai, termékei, az automatizálás, a többi miatt váltottak ki, vagy pedig, amit most említettetek, hogy kiderült, hogy nem megfelelő minőségűek a szakemberek, az állt ennek a hátterében inkább.
Igen, így begyűrűztek a folyamatok, tehát ez több tényező összessége. Valóban most ugye az elmúlt hónapokban jöttek ki hírek, hogy ezeknél a gigatech vállalatoknál is leépítések voltak. Tényleg sok mindent már tudnak automatizálni, illetve ugye vége ennek a startup aranyláznak, a Covid boomnak, és egyébként az IT megrendelések azokban az időszakokban tényleg ilyen aranykorukat élték, nagyon sok fejlesztés volt pont azért, mert ugye áttértünk a Covid miatt sok más új rendszerre, illetve ez nagyon sok új igényt megkövetelt az ügyfeleknél is, és valahogy így most rendeződtek ezek a viszonyok, és szerintünk is azt tapasztalható, hogy kellenek emberek, de sokkal jobban szűrik őket. Tehát így ennek az aranyláz világnak most egy kicsit vége, vagy a helyére billent, inkább úgy mondom, és az IT részlegeken csökkent is a kereslet a kevésbé rutinos szakértők iránt. Tehát ismét visszatérünk ebbe az úgynevezett return on investment korszakba. És
az mit jelent?
Tehát, hogy fontos újra a hatékonyság, a termelékenység, a gazdasági mutatók, és inkább a hangsúly most azon van, hogy ki mennyire tud jobban önállóan termelni, mennyire tud fejlődni, mennyire gyorsan.
Hát investálnak
gyorsan
az új munkaerőbe, ugye, és az a lényeg, hogy ezt beváltsa a reményeket,
így
tehát
van,
visszahozza, meg legyen a hozam.
Minden mellett ugyan meg legyenek így a különböző soft skill-ek, emberi képességek, vezetői készségek, úgyhogy most egyre több tényezős lett minden így az elvárások.
Ez nehéz akkor. Síkján. Akkor most megijedhettek, akik most váltani akarnak, vagy ide szeretnék pozícionálni magukat,
aha,
nem?
Ők mire számítottak
most? Mint egy kicsit
most,
túl sokat kérnének tőlem, itt legyek ilyen, legyek jó fej,
na,
legyek abszolút
pontosan,
illeszkedjen be mindenhova.
Igen. Ilyen, sokkal erősebb így szűrők kapcsoltak be.
Tehát akkor most már mi az elvárás? Legyél 25 év alatti, 20 év tapasztalattal? Vagy most mi a...
Hát azért nem, de nem elég közepesen úgy szakmailag nagyjából megfelelni, hanem valóban az adott projekt típusban várnak el tapasztalatot, tehát teszem azt, hogy mondjuk egy példát, mondjuk legyen hitelintézeti pénzforgalmi területen tapasztalata jelöltnek, de ugyanakkor mondjuk
hiába
is kiváló programozó legyen, úgyhogy nehéz tényleg most juniorként kezdeni, kicsit jobban, mint az előző években, tehát már nem jellemző a interjúztatóknál a vállalati oldalon az a hozzáállás, hogy jó, nem baj, most ebben a pillanatban még nem annyira tudja, de majd később.
Akkor mi az útjuk azoknak, akik most jönnek az egyetemről, és kezdenék? Ott van valamennyi kis szakmai tapasztalat, de az kevés, akkor ők hogy jutnak el a megfelelő pozíciókban.
Igen, tehát akik most gondolkodnak váltáson, vagy aktívan keresnek új munkáját, új karrier lehetőséget, azért azt ki lehet mondani, hogy már sokkal nehezebb dolgok van, mint mondjuk 2022 vagy 2023-ban. Itt főleg többkörös szakmai teszteken mérik a fejlesztők tudását a vállalatok ügyfeleink, és itt azért olyan tesztek vannak, amelyek nem csak kifejezetten kódolós, vagy éppen technikai tesztek, hanem egyre inkább ezek szerteágazóbbak. Tehát egyre több alkalommal történik meg az, hogy a szakmai témakörök, szakmai tesztek mellett, akár mondjuk egy kreativitást vizsgáló, vagy éppen pszichológiai és személyiségi teszteket is ki kell tölteni, vagy éppen meg kell felelni ezeken a kihívásokon az adott interjúzóaknak.
És a cégkultúra, a beilleszkedés, ami majd szóba kerül.
Igen, igen, megjelent ugye a úgynevezett cultural fit és team fit is, még mindezen szakmai szempontok mellett.
Úgyhogy
igazából te, ahogy kérdezted is a pályakezdőre.
Te counter culture vagy, az a baj, tehát te nem lennék kompatibilis.
De se. Ha már a pályakezdőket
alig bírtak beilleszteni a millás reggeli culture-be is.
Szóval azt tudnám nekik javasolni, mert tényleg azért szerintem az egy nagyon szép korszak, amikor valaki elkezdi a pályafutását, de tényleg szerintem fontos, hogy egyre jobban részt vegyenek cégeknél szakmai gyakorlatokon, akár csak néhány hónapot is, és ezáltal is tudják ugye bővíteni így a szempontrendszereiket, hogy, hogy mik a fontosak, és ezáltal nyilván projekttapasztalatot is tudnak szerezni erre, mert vannak különböző konstrukciók is, akár duális képzés, meg minden más, de tényleg van lehetőség most, mert ugye az egyetemeken benne van mindig a szakmai gyakorlat is a képzésben.
A közösség az nagyon fontos?
Nagyon fontos az is, tehát pont ez az úgynevezett kulturális fit, team fit szempontok, és ez is már úgymond ügyfél oldalon is elvárás, hogy most átmentek ezen a sok rostán és szűrőn, hogy szakmailag megfeleljenek pont úgy, pont olyan projektkörnyezetbe, de mivel már minden cég nagyon vigyáz egyébként a meglévő jó munkaerőre, mert őket tényleg megbecsülik, ezért fontos, hogy ne kerüljenek be a csapatba olyan emberek, akik esetleg így rombolhatják a közösséget. Ez azért is van így, mert ugye most már egy erős visszarendeződés látszik így az irodai munka irányába, egyre jobban kezdenek visszatérni az emberek az irodába. Nyilván így fontos már a közösség, és tényleg sokszor van arra példa, hogy úgynevezett teamfit interjút is tartanak egy harmadik körben, hogy mennyire értik meg egymást a csapat és az új kolléga. A hiánygazdaságban ugye még az belefért, hogy hát nem annyira passzol, nem annyira illeszkedik emberileg, de mondjuk szakmailag nagyon ért hozzá, ez most már kevésbé fér bele, tehát most már sokkal kényesebbek az ügyfelek, és egyébként maguk a csapatok is, tehát szeretnének olyan valakit befogadni, aki illeszkedik hozzájuk, és ez azért van, mert ugye a cégek is tényleg azon vannak, hogy megtartsák a jól teljesítő és jól illeszkedő kollégákat, és az emberek is úgy állnak hozzá, hogyha ezt érzik, és a vállalat szeretne úgymond egy ilyen pszichológiai biztonságot megteremteni számukra, akkor ezt ők is értékelik.
Gyuri, és akkor ezt hogy ti méritek belül a cégen belül, hogy ez hogy működik mondjuk nálatok?
Igen, tehát itt a Siva Force-on belül rengeteg ilyen belső méréseket szoktunk végezni itt a kollégák körében, és a legutóbbiból az jött ki, hogy az általunk, hogy itt a munkáltató munkavállaló körében egyébként a legfontosabbnak tartott érték az maga a közösség, tehát erre nagyon igyekszünk is figyelni. Itt aktívan szoktuk támogatni magát azt, hogy a munkatársak emberleg is tudjanak egymáshoz kapcsolódni. Például akár úgy is, hogy a már fedélzeten lévő kollégák, munkatársak számára különböző szakmai közösségeket szervezünk. Itt természetesen aktívan részt tudnak ezekben venni. Ez természetesen nem egy kötelező jelleg. Viszont van egy a pre-onboarding folyamatunk része, gyakorlatilag egy team találkozó is, amikor még az új kollega szerződéskötés előtt találkozhat a csapat tagjaival, ugye a jövendőbeli munkatársaival, és ugye fordítva. Ugye mindkét oldalra jöhet szkeptikus, vagy éppen elfogadó, támogató visszajelzés.
Oké, gyorsan a hallgatói kérdés, illetve üzenet a végére még. Egyetem alatt tapasztalat, munka, ivászat helyett foglalt össze egy hallgató, ezt gondolom segít, hogyha valaki már úgy jön ki, hogy minél többet tudnám, tehát ez már az elején, ez eddig is így volt, gondolom,
igen,
és csak
nálunk,
ez talán most jobban fölértékelődik.
Hogy a kultúráról beszéltünk, valóban fontos a közösség, de ez jelent szakmai közösséget is, tehát erre is nagyon sok fórum van nálunk, hogy a különböző területeken, technológiákban legyen az AI, legyen az egy programnyelv, tényleg legyen egy platform, ahol itt ez a szakmai közösség meg tud teremtődni, de egyébként ugyanúgy figyelünk arra is, hogy legyen megfelelő esemény és céges keret arra, hogy így az emberek tudjanak kapcsolódni egyébként is.
Hogy látjátok a jövőt? Lesz olyan időszak a közeljövőben, hogy újra munkaerőhiány alakulhat ki. Tehát az előző nagy ilyen időszak az a Covid sok és az ahhoz kapcsolódó hirtelen előrehozott fejlesztések stb. Váltotta ki, vagy pedig most is lehet, vagy abba az irányba haladhatunk a technológiai változásra, hogy ismét az jöhet el, vagy pedig ez most kiegyensúlyozottnak tűnik ez a mostani
egyelőre
helyzet.
Egyelőre kicsit így egyensúlyba kerül, de ez úgy gondolom, hogy így folyamatosan transformálódik, tehát inkább az igények változnak, az változik, hogy pontosan milyen munkakörben, milyen pozícióra keresünk embert, azok így az idők során folyamatosan így alakulnak, az biztos szerintem, hogy azért így IT-ban még elég sokáig úgymond biztosított lesz a jó szakemberek számára a jövő, tehát még én azt nem veszem észre, hogy mondjuk így teljes mértékben ki tudná váltani akár az AI, akár bármi más. Főleg úgy, hogy tényleg ennyire nézik még most ezt a kulturális értékrendszert is, tehát hogy igazából a vállalat értékeivel egyező értékrendet képviseljen a kolléga, de ez egy ilyen kölcsönös dolog, tehát egyébként az emberek is ugyanúgy választanak, meg válogatnak
manapság.
Céget, tehát
abszolút.
Az összes HR felmérésből kiderül, ugye, hogy
igazából, hogy neki mi nem tetszik annál a cégnél, megfelele azoknak az irányelveknek, ugye, stb.
Igen.
Abszolút, igazad van.
És ha úgy gondolja, hogy valaki, hogy így nem érkezett meg kulturálisan, mégsem azt kapta, amit várt, akkor visszakerül a munkaerőpiacra, és azért vannak még lehetőségek, tehát stabilan tud keresgélni, úgyhogy meglegyen ez a fit is.
Hát akkor szigorításnak tűnik egy kicsit, mondjam, több szűrőt be lehetett kapcsolni, esetleg, amit a Gábor kérdezett, hogyha megint szól a hurok, mármint, hogy gazdaságilag vagy valami probléma van, akkor ez nyilván lazul ez az egész. Most ez a job fit, boss fit, company fit, team fit. Most hallod, Gábor, ezt mind a négyet beixelted magadnak? Hogy
természetesen.
Jó, oké.
Sőt, még várok újabbakat.
Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Izgalmas volt egy kicsit így belátni így a IT HR kulisszái mögé. Köszönjük szépen, hogy elmondtátok mindezt.
Mi is köszönjük, és egyébként pont Gyurival együtt holnap után tartunk egy Siva Open Day-t, ahol ott az érdeklődőknek élőben is megmutatjuk, hogy milyen is nálunk a Siva Life, a szakmai közösség és a kultúra.
Oké, izgalmas lehet. Linda, Tóth Szabó Linda, Siva Force HR igazgatója, és Varga György, senior fejlesztő voltak vendégeink.
Epic Stories, a Millás reggeli céltudatos digitális vezetőknek szóló rovata hangzott el.
Na, a reklám előtt egy izgalmas zenekar Brooklynból, az a nevük, hogy The Jaws of Brooklyn. Nem tudom, hogy a cápára választottak, de egyébként nem. Egyébként egy Covid zenekar. 2020-as alakulása abszolút a pandémia alatt jöttek össze, és különböző zenei stílusokból van ilyen 60-as garázs rock benne, van soul, van funk, minden. Az a lényeg, hogy 2022-ben jelent meg a debütáló albumuk, és az elég nagy siker volt. Most kijött egy kis lemez áprilisban, és erről játszunk egy számot. Tehát The Jaws of Brooklyn következik.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. A rovat támogatója az Euroleasing, a finanszírozási kérdések szakértője.
Melyik aranyköpést választod?
A rövidebbet.
Istenem, komolyan. Oké. 1799-ben ezen a napon született Honoré de Balzac, francia író, és egyszer azt mondta, azért kerek a pénz, hogy guruljon. De ha kerek is a pénz, a könnyelmű embereknek, a takarékosoknak, akik egymásra rakják a tallért, bizony lapos az.
Jó, ez jó pofa.
Igen. De szerintem a másik is jó, a becsületesség, mint minden érzésünk két fajtára volna felosztható. Negatívra és pozitívra. A negatív becsületesség, akik becsületesek maradnak mindaddig, amíg alkalom nem kínálkozik a meggazdagodásra. A pozitív becsületesség annak az embernek a becsületessége, aki folyton térdig jár a kísértésben, de mégsem bukik el.
Ez is jó. De még jó, hogy megkérdezted, hogy melyik legyen.
Hogy melyiket választott te?
Ja, értem.
És megpróbálták kibújni belőle, de nem tudsz kibújni.
A rovat támogatója az Euroleasing, a finanszírozási kérdések szakértője.
Két gyors üzenet akkor. Közlekedési az egyik. Árpád hídon a pesti oldalra vezető oldalon a Margit híd lejáró előtt a szélső sávban ott felejtett leszakadt szakmunkás Audi. Rendőr urakat várjuk elszámoltatásra. Szó szerint olvastam, szerint mindenki érti. A másik meg a merünk kommentelni, vagy nem merünk, meg kinézi, meg jaj, hogy mi lesz ebből. Például, ami szóba került, én rendvédelemben dolgozom, de annyira elegem van már, hogy a megosztásokból szinte sportot tűzök. Kíváncsi is vagyok, hogy mikor fognak fentről leszólni és elővenni. Úgy vagyok vele, hogy maga a miniszterelnök úr hirdetett harcot, és kért fel rá, hogy legyek ügyesebb az interneten. Parancs értettem.
Na most pedig a zene után az ESG Summit 2025 kapcsán beszélgetünk arról, hogy változott a szabályozás, ugye, legalábbis az ESG vagy ESG törvény hatály alá tartozó vállalatok köre, meg úgy unblock azt lehet így érezni, hogy mintha felazult volna egy picit, vagy ez csak egy érzés, és továbbra is szigorúan kell jelenteni a cégeknek. Ez a fő témánk, Lukács Ákos, az EY klímaváltozás és fenntarthatósági szolgáltatások üzletágának partnere lesz a beszélgető társunk.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Biztosan többen hallottátok már, hogy idén ismét lesz ESG Summit 2025, a tavalyi után elég sok minden történt, és úgy tűnik, ugye, hogy az ESG törvény is változott, a hatály alá tartozó vállalatok köre legalábbis változik, illetve hát azt is lehet látni, hogy az Egyesült Államok kilépésével például klímavédelmi paktumból változott az amerikai cégek hozzáállása is, hogy mennyire kell szigorúan venni ezeket. Úgyhogy egy változó környezetben vagyunk, miközben maga a szabályozás és az ESG-nek az értelme az abszolút nem veszett el, sőt mi több, valószínűleg a szigorú jelentéstétel az meg is marad, de hogy ebben tegyünk egy kis rendet, és azért tárcsáztuk Lukács Ákost, az EY klímaváltozás és fenntarthatósági szolgáltatások üzletágának partnerét. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusz!
Hogy lehet összefoglalni a szitút most, hogy ugye egy folyamatosan változó szabályozási környezetben, ha csak a magyar cégeket nézzük, vagy a Magyarországon jelentést tételi kötelezettséggel rendelkező cégeket nézzük, vannak, illetve hát ugye van egy csomó multicég, akik meg az anyavállalatnak is, a standardjeinek is meg kell felelni, vagy az irányadásainak.
Igen, talán úgy lehet a legjobban ezt struktúrálni, ezt a kérdést, hogy mi is történt Európában ebben az ESG tárgykörben az elmúlt mondjuk 10 évben, 2015 óta, és hát úgy lehet ezt talán legjobban leírni, hogy a vállalatok saját jelentéseket készítettek a működésükről, egyre részletesebbeket, másik része pedig a szállítói láncaiknak a felülvizsgálatával kezdődött, részben minőségirányítási, környezetirányítási, vagy akár az azokban való beruházási szándékkal. És ezeket a szabályozásokat addig emelte ezekben a tétet az Európai Unió az elmúlt pár évig, hogy kialakult egy olyan gondolat, hogy Európában majdnem 50 ezer vállalatnak ilyenfajta jelentéseket kellene írnia, és egy részüknek pedig már a szállítói láncaikat is átvilágítani. És ebből történt ugye egy visszalépés, a részben azért, mert a tavaly évben a Európai Unióban a Draghi jelentés megfogalmazott egyszerűsítési kéréseket, hogy ezt a rengeteg fenntarthatósághoz kapcsolódó, egyébként egyéb még adó meg vám jellegű szabályozásokat korszerűsítsék, egyszerűsítsék, és ennek a kulcsszava lett az úgynevezett omnibus rendelet, ezt már biztosan hallották a hallgatók is több helyen. Ez gyakorlatilag megpróbálja egyszerűsíteni, és gyakorlatilag időben is kitolni jelentősen ennek az 50 ezer vállalat egy részének a jelentéstételeket, úgyhogy legyen rá idő felkészülni.
Tehát az azt jelenti, hogy a Draghi jelentésben rájöttek, hogy bár jók az elvek, és jó az irány, lehet, hogy túlszaladt az Európai Unió ebben a szabályozásban?
Így van, tehát rengeteg olyan párhuzamos szabályozás volt, környezetvédelemben is, fenntarthatóságban, vállalatirányításban, amik nem beszéltek egymással, tehát külön-külön hatósági megfeledésbe futottak be, és emellett nyilván a piacra is rakódott főleg a tőke és a pénzpiacoknak az elvárása, hogy egy zöld hitelnél, zöld kötvénynél mit kell még produkálni a befektető felé, és ez olyan számosságot öltött ez a sok jogszabály, hogy elengedhetetlen volt ennek a kezelése.
Tehát érdekes, mert ugye arról van szó, hogy valami olyasmit kellett mérlegelni, hogy mikortól kezdve károsabb maga a szabályozás, és okoz sokkal több, akár egyébként több kibocsátást is, hogyha meg akarunk felelni neki.
Igen, tehát rengeteg megközelítés volt. Picit egyébként a környezetvédelemben, fenntarthatósági témakörben járatosakat meglepte ez a nagy visszalépés, hívjuk így a fenntarthatósági jelentések terén, mert ekkora tehernek ez nem mutatkozott korábban. És ugye ennélkül a jelentéstétel nélkül egyébként leginkább a finanszírozó bankok, befektetők kevesebbet fognak tudni a vállalataikról, a portfólióikról. Tehát van, akinek ez jó, a vállalatok több időt nyertek a felkészülésre, a pénzügyi intézmények pedig kevesebb adattal kell majd beérjék, és hát közben az EU ugye ebben a következő időszakában is azért a zöld növekedést, meg az átállást azt zászlójára tűzte, ahhoz meg ugye információ meg adat kell. Úgyhogy ebbe a kettősségbe kell majd valahol megtalálni, hogy milyen hamar lehet ezekhez az információkhoz mégis hozzájutni.
Hú, ez nem hangzik annyira jónak egyébként, tehát akkor tényleg lehet visszalépésnek nevezni, és tehát a finanszírozók szempontjából visszalépés mindenképpen?
Abszolút, abszolút. Tehát ahogy ez Omnibus kijött, mi azt tapasztaltuk a legtöbb finanszírozó kapcsán, ugye itt Európában is, hogy azonnal olyan harmadik feles adatszolgáltatókhoz fordultak, ahol benchmark alapú vagy más módon meg lehet profilozni a saját portfóliókat. Úgyhogy gondoljuk azt el, hogy Magyarországon is lett volna 2025-ben, hát nagyon durva becslések szerint 1000, de valahol 400-500 olyan vállalat, aki ugyanolyan szabvány szerint egy jelentést tett volna közzé, amely ugye használható hitelhez, kötvényhez, különböző típusú pénzügyi eszközöknél ezek nagyon hasznot jelentettek volna, úgymond ingyen készültek volna, és a pénzügyi intézmények ezeket felhasználták volna. Most ezzel szemben a mostani törvényjavaslatok módosítása alapján, itt két törvényünk is van, a számítani meg az ESG törvény, azért egy ilyen 150-100 körüli a két-két érintett vállalati kör itthon, az így hallhatóan ez jóval kevesebb, és azt a különbséget, amit egyébként be kell tölteni, azt a bankoknak kötelező lesz valahonnan összegyűjteni. Ebben az Európai Bankfelügyelet, meg az Európai Központi Bank nem engedett. Tehát ez egy érdekes kettőség. A bankokon azt nem engedik el azt a felelősséget, hogy a klímaváltozásnak, biodiverzitásnak, különböző kockázatoknak ne tudják pontosan megfeleltetni a hitelkönyveiket, meg a befektetéseiket.
Ugye megjött az az üzenet, amire számítottam, és szerintem az ESG Summitnak is ez lesz az egyik nagy vita témája, hogy az ESG szabályozásnak soha nem is volt semmi értelme. Úgyhogy jó is ez a lazítás.
Nagyon sok év szól amellett, hogy ennek milyen hasznossága van, de azt mi is azért szoktuk hangsúlyozni, meg érthető, hogy csak úgy dur bele jelentéseket írni cél nélkül, nincs értelme. Tehát meg szoktuk fogalmazni azokat a célokat, ami mentén van értelme fenntarthatósági adatoknak a gyűjtésére. Egyik ilyen a finanszírozónak az igénye, a másik nagyon fontos a nagyvállalati partnereknek az igénye. Tehát azért attól függetlenül, hogy mi történik most az uniós szabályozásban, egy autó gépgyártásban a minőség, az áru minősége kapcsán, vagy beszállító kapcsolatokban nem lazulnak most ezek a jelentéstételi szabványok, hiszen ugyanúgy el kell készíteni egy gépjárművet mondjuk Németországban, akkor ahhoz ugyanúgy mindenféle adatot le kell jelenteni a munkai balesettől kezdve nyersanyag felhasználásig. Tehát ezek a dolgok nem lazulnak azokban az iparágokban, amik nagyon pontos logisztikai alapon kereskedelemben már országok közt létrejöttek. És hát nyilván egy harmadik lehetőség pedig az, amikor a állami vagy európai uniós támogatásokban egyébként nagyon hasonló módon felelhető ESG kérdőíveket látunk, ennek is meg tud felelni egy jelentés, és így gyakorlatilag van értelme jelentést készíteni, hiszen több felé lehet vele kommunikálni, az adatok azoknak ezek a többek között ezek a hasznossági irányai.
Aztán van egy másik is, hogy azzal kapcsolatban ugye, hogy ki az, aki...
Amerikai vonal?
Az amerikai vonal, igen, hogy megjött az a nagyon-nagyon széles körben elterjedt nézet, hogy az USA fejleszt, Kína másol, az EU szabályoz. De hát ugye ez már messze nincs így.
De az USA is lazít Trump alatt.
Meg Kína is fejleszt, nagyon erőteljesen, és van, amiben pedig más-másol, tehát ez szerintem ez... Na mindegy, szóval, hogy az amerikai vonalat hogy értékelitek ebben a folyamatban?
Hát szerintem abszolút kimondható az, igen, hogy onnan is jön egy ilyen lazítási nyomás. Azért itt az amerikai vállalatokat nagyon jelentősen visszanyomta többféle ESG témában is ez a kormányzati váltás. keresi mindenki ennek a használt értelmét. Azért az Egyesült Államokat olyan szempontból nem szabad ebben a témában leírni, hogyha ott kigondolják, hogy a hidrogéngazdaságra mondjuk át kell állni, vagy bármilyen új témát, akkor ugye nem szabályozással, meg jelentéstétellel, hanem üzletileg pénzzel fogják megtámogatni. Tehát ilyen szempontból úgymond az ügy szempontjából, hogy itt a klímaváltozás meg klímavédelem kapcsán történik-e majd valami, abban ezt el lehet mondani, hogy nem annyira negatív a helyzet talán. Szabályozási szempontból viszont abszolút ott egy dereguláció folyik ebben a témában, úgyhogy ugye várhatóan, ahogy mondjátok is, ebben itt egyedül fogunk maradni. Ennek a helyét itt Európában meg kell találni, mik azok a hozzáadott értékek, termékek, szolgáltatások, amikben kifizetjük itt egymásnak Európában ezeket a töbleteket. Megvan ennek a helye, de közel sem olyan mértékben valószínűleg, mint ahogy eddig az Európai Unió ezt vizionálta.
Május 28, tehát jövő szerda? Igen, jövő szerda. ESG Summit 2025 az akváriumban. Ti is ott lesztek. Te mire számítasz egyébként, hogy mi a legnagyobb vitapont, vagy vitatéma, akár a jelenlévők, akár téma szempontjából is ebben az ESG-ben?
Szerintem ez a hasznossági kérdés fel fog merülni, hogy mi haszna van. Ugye ezt az ESG betűszót, ezt egy picit föltalálta az Európai Unió pár éve, ezelőtt ez ugye fenntarthatóság volt, környezetvédelem, tehát valójában azt fogja mindenki szerintem keresni, hogy ha folytatódik ez a fajta fenntarthatósági hullám, akkor annak hol van helye, hol nincs. Úgyhogy én ebbe számítok vitákra, egymás győzködésére is lehet, hogy mi az, ami életben tartja, vagy mik azok a hasznosságok, amiket ebben eddig is láttunk. Úgyhogy ebbe számítanék arra akár a civil szektor részéről is, meg vállalati szektorról, hogy mindenki próbálja kapaszkodókat megtalálni, hogy hol hoz ez még hasznot, így csúnyán mondva, vagy hol vannak olyan szoft hasznai, például a munkavállalók megtartása, ami miatt ezek a programok eddig is futottak és tovább tudnak futni.
Oké, nagyon izgalmas lesz. Köszi szépen, hogy adtál egy kis hátteret itt szabályozási oldalról. Egyébként az a panel, ami ti, vagy te vezetsz, és amiben ti vagytok jelen, az kimondottan ezt a szabályozási részét járja körbe az ESG-nek. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy aki ebben érdekelt, vagy ezt nem érti pontosan, akkor erre mindenképpen készüljön. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is. Szerusztok.
Lukács Ákossal beszélgettem, vagy beszélgettünk. Mert...
Na hát azért erős túlzással, még ha nem is. A nagy részét nem is én vagyok a felelős, ez igaz.
De te is belekérdeztél, ez így van. Tehát Lukács Ákossal beszélgettünk, az EY klímaváltozási és fenntarthatósági szolgáltatások üzletágának partnerével. Jött kérdés még, vagy nem?
Melyikre gondolsz?
Nem tudom, kérdezem tőled.
Ja, hú, itt elkapcsolgattam. Jött egyébként, csak nem találom. De ezt mondtad, illetve hozzászólás volt, az USA fejlesz Kína termés,
ja, EU hát ez már
szabályoz vonalat vetette fel a hallgató. Nem, ami a témához jött, az a, hát kicsit részlesebben írta egy másik hallgató, hogy parasztvakítás a jövő problémáit nem ez oldja meg, hanem a jövő technológiája, az ESG csak rombolja a jelent, a környezetvédelem nem a szódavíz ellenesség, hanem a vegyes tüzelésük az árok betiltása, például ez a kiegészítés jött meg, igen.
Hát sokkal rétegzettebb ez a probléma ennél, igen, valószínűleg.
Komplexebb, igen.
Jó, megyünk tovább.
A igazság ebben is nyilván, de azt azért nem lehet kijelenteni, hogy ez értelmetlen és paraszakítás lenne, szerintem.
A mai adásból néhány megszólalás Baki parádé esélyes. Igen, köszönjük szépen. Valóban így van.
Be
fogjuk őket írni a szilveszteri műsorba. Tehát jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk vissza. A Katona Csaba mesél a múlt rovat következik. Nagyon érdekes téma. Hosszasan győzködött a Szaki, hogy ez legyen a témánk, mert hogy Szuvorovról lesz szó, az újkor egyik legnagyobb stratégiájáról.
Én őt nem ismertem.
És Alekszandr Vasziljevics Szuvorov, ugye orosz hadvezér, tábornok, generalissimus, Itália hercege, az újkor egyik legnagyobb stratégiája. Ezt beírta a Katona Csaba, hogy őt nagyon jó, ő. És akkor elkezdtem győzködni, hogy nem ám, orosz hadvezér, meg minden, tehát beszéljünk valami filantrópról, legyünk egy kicsit ilyen, beszéljünk egy olyan emberről, aki tett valamit a humanizmus terén, meg minden, és akkor győzködött a Szaki, hogy de ez nagyon jó ember volt, nagyon jó faszi volt, törökverő volt, meg minden, csomó érvet felsorakozhatott, úgyhogy meggyőzött, de mondtam, hogy ezért kicsit ellenállok még, de azért egy izgalmas témát hoz. Úgyhogy jön tehát Katona Csaba, Mesél a múlt robata, előtte pedig majd a Cat Empire-nak az új albumáról egy kiváló muzsika.